Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Mexikó városban találjuk Latin Amerika legnagyobb székesegyházát, az 1500-as évek elején épített Metropolitana katedrálist, és még a Templo Mayor is a nevezetességek közé tartozik, egy ősi azték templom, ahol rengeteg embert áldoztak fel az isteneknek, főként fiatal lányokat, az ő maradványaikat találták meg a templom alatt, úgyhogy messze földön is ide hozták a feláldozni való hölgyeket. Hát kemény világ volt akkoriban, több filmet is készítettek ezekről a dolgokról. Érdemes megnézni a város középpontjában a két legnagyobb sugárút találkozásánál az utolsó azték uralkodó szobrát, és a történelem iránt érdeklődők felkereshetik a fővárostól nem messze fekvő Teotihuacant. Az aztékok hite szerint itt születtek az istenek, az itteni piramis emlékeztet az egykori, azért elég brutális szertartásokra. Mint említettem, hogyha valaki Mexikóban utazgat, akkor érdemes a drágább autóbuszjáratokat választani. Ezek légkondicionáltak, kényelmesek, üdítőt is kapunk, az olcsó buszok pedig iszonyúan zsúfoltak. A mexikói konyha világhírű, én nagyon-nagyon jól laktam itt minden alkalommal, és hasmenésem se volt egyszer sem. Mondjuk ezt azért észak-afrikai túra után már nem biztos, hogy elmondhatja az ember magáról. Minden esetre itt az elegánsabb éttermekben jó a kiszolgálás, és nem túl drága. Sok étel készül chilivel, de azért ne tartsanak attól, hogy minden iszonyúan csípős lesz, mert hogy több százféle chili van, és van kellemesen pikás, és hát persze van olyan, hogy tényleg igen erős már, és úgy érezzük, hogy végünk. Nemzeti étel a tortilla, a kicsi húspástétomos kis vajas falatka, és hát nagyon sok babot esznek. A bab annyira fontos a mexikóiaknak, mint a kínaiaknak a rizs. Mindent babbal esznek, tényleg rengetegféle babos étel van. És van még egy kis helyi gyümölcslé, és a felnőttek persze ezt keverik a tekilával. Úgyhogy Mexikó városban annyira jó éttermek vannak, hogyha a helyi ételeken szeretnénk egy kellemes hetet eltölteni, és csak azt akarjuk enni, mert azt mondjuk, hogy Mexikóba mexikóit, hát akkor igen változatosan tudunk úgy étkezni, hogy nem is lesz túlságosan drága, és nem is lesz gondunk a gyomrunkkal. Arra még vigyázni kell, hogy Mexikóban a benzin ugyan olcsó, de vannak olyan benzinkutak, ahol olyan üzemanyagot árulnak, hogy utána hát nem is értem, hogy miért nem megy tönkre az autó, tehát azért tényleg meg kell válogatni, hogy hol tankolunk. Persze azért nincs sokat, nem is tudunk sokat válogatni, mert annyira nincsen sűrű benzinkút hálózat. Voltam például olyan úton Mexikóban, mondjuk a Yucatán félszigeten, de 250 kilométerenként volt benzinkút, tehát ha egyszer elhibáztam, akkor vissza kellett fordulni, mert nem biztos, hogy bírtam már a kocsi. A benzin olcsó egyébként, 100 forint körüli egy liter, egy picit talán már drágább, de hát a helybeliek azzal példáloznak, hogy Venezuelában pedig még ennél is olcsóbb. Mondjuk ott olyan most a helyzet, hogy víz meg nem mindenhol van, úgyhogy nem biztos, hogy jó, ha csak benzinnel él az ember. Érdekes, hogy 87-es oktánszámú benzin van, hát a nagyon, nagyon finom benzin az a 92-es, de hát ez utóbbit már alig veszi bárki. Ehhez képest ugye nálunk tudjuk jól, hogy működik itt a finom benzin. Érdekes az, hogy a helybeliek, mint említettem, a közlekedési szabályokat néha átértelmezik, és hát jobbra-balra fordulgatnak mindenhol, ott is, ahol lehet, meg ott is, ahol nem lehet. Ez egy avatatlan autóvezetőnek sokszerű élményt jelenthet. Sokan nem Acapulcót, hanem a Chichen Itza környékét, és általában a másik oldal partjait, Cancún környékeit keresik fel Mexikóban. Chichen Itza a leghíresebb piramis, az őserdőben van lényegében, bár ez nem olyan őserdő, mint Afrikában, tehát ne ilyet képzeljenek el, hanem inkább ilyen bokros területeket. A híres mexikói piramis négyzet alakú, és a négy oldalon meredek lépcső vezet fel a csúcsra, és ha valaki felér a piramis tetejére, akkor rengeteg kérdés megfogalmazódhat benne, például, hogy hogyan építették, kik építették, miért, meg azt, hogy hogyan jövök le. Hozzáteszem, mostanában néha korlátozzák a turistáknak azt a lehetőséget, hogy felmenjenek a piramisra, aztán megint megnyitják, tehát igazából szokták tőlem kérdezni, és mindig az interneten gyorsan én is megnézem, mert volt olyan, hogy bezárták egy időre, aztán megint megnyitották, és így tovább, és így tovább. Nyilván néha pihentetik, néha a turisták kedvéért megint csak megnyitják, aktuálisan, ahogy a helyi politikus éppen úgy gondolja. Minden esetre be is lehet menni a piramisba egyébként, sőt, van egy belső járat, ott is fel lehet menni a tetejére, az is érdekes. A Chichen Itzai piramis tetejéről lehet látni az építmény mellett fekvő híres csillagvizsgálót, meg a harcosok templomát. A maja és a tolték néphez ez egyaránt köthető. Az 1200-as években építették, az egész várossal együtt, a dzsungel közepére, a sűrű áthatolhatatlan bokrok közepére. Kukulkán istenségnek szentelték a piramist, és a tetején van egy kamrácska. Itt voltak az áldozatok, mielőtt a szertartás elkezdődött, és aztán maga a szertartás elég brutális volt, szívkitépéssel és egyéb szörnyű dolgokkal. A lépcsős piramisba szűk, levegőtlen járat vezet felfelé, mert, mint említettem, alul is be lehet jutni. Itt közlekedtek az áldozati szertartást vezénylő papok. Vakuval fényképezni akkor is tilos, ha éppen olyan időszak van, amikor bemehetünk a piramisba. A maják és a toltékok már játszottak labdajátékokat, a két csapat tagjai óriási küzdelmet vívtak, a játékosok mindent beleadtak, és erősen motiválta őket az, hogy a veszteseket feláldozták az isteneknek, úgyhogy itt nem volt lébecolás. A piramis másik oldalánál emelkedik a harcosok csarnoka. Ez voltak éppen egy oszlopok százaiból álló monumentális építmény, csak utólag nevezték el harcosok csarnokának. Az oszlopok díszítése a mai napig kivehető, nagyon gyakori a szentként tisztelt jaguár ábrázolása. Chichen Itza környékén nagyon sok emléktárgyat vásárolhatunk, de ezt már elmeséltem önöknek egy korábbi műsorban, hogy ezért hihetetlen, hogy milyen fondorlatosak az itteni árusok. Tehát tényleg 25-ször újra kell kezdeni az alkudozást. Egyszer olyan is előfordult, hogy amikor már megállapodtunk, akkor közölték, hogy hát ők az árat nem amerikai dollárban gondolták, hanem maja dollárban, és a maja dollár, amely pont 1000 éve van, 10-szer annyit ér, mint egy amerikai dollár, úgyhogy újra kellett kezdeni az alkudozást. Tehát vannak ilyen trükkök, csak hát azért, hogy valaki Európából érkezett, akkor olyan könnyen nem veszi ezt be. Minden esetre a Yucatán félszigeten nem csak Chichen Itzában van piramis, hanem nagyon sok más helyen is, csak ez maradt meg talán a legszebben. Amellett nagyon-nagyon sok egyéb piramist is felfedezhetünk. Cancún a fontos üdülőparadicsom, innen jön ide a legtöbb turista, de ismerek olyan amerikai turistákat, akik Acapulcóba megszálltak, és egész Mexikót átszelve elmentek Chichen Itzáig. Hát ez mondjuk egy kemény túra azért, bár, mint említettem, maga az üzemanyag Mexikóban olcsó. Nagyon sok hotel all-inclusive szolgáltatásokat kínál, főleg a Yucatán-félszigeten, de a másik oldalon, Acapulco környékén is. Nekem már azt tetszett az első szállodában, amikor itt voltam, hogy tényleg 11 óráig volt reggeli, sőt, volt, ahol 11:30-ig, mert itt nincs olyan, hogy valaki éjfél előtt bebújik az ágyba, mert akkor kezdődik az élet igazán, a bulik, a diszkók, a szórakoztató létesítmények mind-mind 10 órakor, 11-kor nyitnak, és akkor hajnalig lehet mulatozni. Mexikó Karib-tengeri partszakaszán van egy nagyon érdekes szórakoztató park, az Escaret, X-Caret úgy van írva, és a terület egy hatalmas laguna, amelybe folyók torkolnak. A parti rész pedig sűrű dzsungel, amelyet úgy ritkítottak, hogy rengeteg szórakoztató létesítmény, étterem és múzeum is helyet kapjon. Az egyik legnagyobb attrakció a delfin idomítás. Sok helyen van már ilyen, Kubától kezdve egészen Floridáig, de a vállalkozók kedvűek itt akár fél napot is eltölthetnek a tengeri emlősökkel. Nagyon barátságosak, nem kell őket hívogatni, a delfinek maguktól is odajönnek és oda dörgölőznek a turistákhoz. A delfineket zárt ujjakkal, nyitott tenyérrel szabad simogatni, erre vigyázni kell. Az egyik bébi delfin, amikor ott jártam, annyira élvezte a simogatást, hogy mindig a hátára fordult, és a hasát is meg kellett dögönyözni, hát hihetetlenül aranyos volt. A program két leglátványosabb része a szaltó és a vízi száguldás. A szaltó az a delfinek esetében szaltó, a vízben lubickoló turisták feje fölött gyönyörű ívben átugrik a delfin, és mi pedig örülünk neki, nagyjából ennyi. A másik attrakció ennél izgalmasabb, mert hogy két delfin a palack orrát a turista lábának nyomva lényegében megtol minket, aztán száguldunk szinte a vízen, mert hogy hihetetlenül jó tudnak úszni a delfinek, még úgy is, hogy tolniuk kell egy turistát, aztán, hogyha egy picit ügyesek vagyunk, akkor annyira megtolnak a delfinek, hogy kiemelkedünk a vízből, és akkor egyszer csak hip-hop, a delfin elúszik, és mi meg beletottyanunk a vizecskébe, és akkor mindenki mosolyog, csak mi nem. Természetesen mindenről filmfelvétel és fotó is készül, és ezt meg lehet vásárolni utána a showt követően. Eszkoretban nem csak delfint lehet idézőesen idomítani, mert talán inkább ők idomítanak minket, hanem akár a föld alatti folyón is tehetünk egy túrát, mentőmellényekben, búvárfelszereléssel úszkálhatunk a kristálytiszta vízbe. A föld alatti folyó végül egy meseszép lagunába torkollik, de hogyha csónakázni szeretnénk, akkor a Rio Maya várja azokat, akik csendes, romantikus élményre vágynak. A folyónál lényegében egy mesterséges maja falut is találunk, ahol bemutatják a tradicionális mesterségeket, a régi lakóházakat is meg lehet nézni, és a temetkezési szokásokat is bemutatják. Ez egy skanzen, profi és látványos, az ember néha fél, néha csak ámuldozik. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban, a reklámot és a híreket követően Eszkarettel, Mexikóval. Maradjanak továbbra is velem!